Az új évnek 2010-nek az első szerdai alkalmán vagyunk, és mindig van egy praktikus, mindig a nekünk szóló ígét szeretnék elővenni, mindig az aktuális kornak, helyzetnek, időnek. 2010 eléggé érdekes év, ami előttünk áll, de inkább mégis más területre bolyongok most el, és természetesen az ígét is megszólaltatom. Ebben a tavaszi előtti időben, téli időben sokszor mondhatjuk el azt, hogy nagyon fáradtak vagyunk. Fáradtság. És számomra most ez a gondolat, ez a szó, ez a fogalom, amelyik üzenetet ad számomra, ez, amin el kellett gondolkodnom, beszéljünk a fáradtságról. Fáradt minden, pláne ilyen téli időszakban az emberek, mint a mérgezett hangyák, kóborolnak, kóvályognak, feszültek, idegesek. Tényleg úgy van az ember, hogy fölkel, és már eleve a fáradtság jelei a felkelés pillanatában ott vannak. Mi ez a fáradtság, és mit jelent ez számunkra, akik Krisztusban vagyunk? Ismernünk kell természetesen a testi fáradtságot, amivel a külső jeleit ismerjük, remegünk, szédülünk, káprázik a szemünk, sok minden jele lehet annak, hogy el vagyunk, ki vagyunk fáradva. Aztán ismerik a lelki fáradtságot, amit mondjuk szelleminek mondanak a világban, amikor érezzük, hogy kimerültek vagyunk, érezzük, hogy a koncentrációnkban van probléma, nem tudunk koncentrálni, koncentrációs zavarok vannak. Aztán romlik az emlékezet, valamiért elfelejtünk dolgokat, feledékenyek vagyunk, és nem utolsó sorban tényleg ez a látható jel is mindenkin előfordul, hogy az álmosság uralkodik az emberen. Ez a lelki fáradtság jellemzői. Aztán harmadikként előfordul az, amikor beszélhetünk krónikus fáradtságról, amikor valaki, majdnem úgy mondom, hogy úgy született, hogy már álmos azóta, mióta megszületett. Bizony létező dolog az embereknek a krónikus fáradtság. Az embereknek nagyon nagy részénél ez jelenlevő probléma, betegség, amit az orvostudomány nem is igazából tudott megfejteni ez idáig, több variációt, több kutatás után se tudják megmondani, mi az igazi oka a krónikus fáradtságnak. Leginkább az elfogadható, hogy az immunrendszere, az immunvédelme az emberi testnek, mint olyannak valahol megsérült. Tehát valamelyik gén miatt az ember nem tudja elviselni a naponta rázuduló stresszek tömkelegét, illetve a stresszeket nem úgy dolgozza föl, azokat a hatásokat, amit érik az emberek, nem úgy dolgozza föl, mint más, hanem sokkal felfokozottabban, kinagyítva szinte. És ennek is keresik most is az okát, és én mégis egy másfajta fáradtságról kell, hogy beszéljek, a fáradt kereszténységről. De hogyha szellemiről beszélünk, a lelki is, és a testi is mindig valahol paralelben mutatja, tanítja egyik a másikat, igen, ugyanazok a problémák vannak a kereszténységen belül, és ugyanaz van a hívő embereknél is. Sokszor van, hogy elfáradunk. Elfáradunk, és igen bölcsen tesszük lelkileg, gondolatilag, hogyha a fizika és a szellemi elfáradásnak a gyökereit megpróbáljuk a hívő életünkre is felvetíteni, hogy ott keressük a megoldásokat. Mégis ennek a fáradtságnak én azt hiszem a pozitívet veszem elő, a pozitív közelítését. A példabeszédek 25. fejezetek, a 25. versében van egy csodaszép ige, amin elgondolkodtam, és én azt hiszem, hogy számunkra üzenet. Mert a hideg víz a megfáradt embernek olyan a messzi földről való jó hírhallás. Csodaszép ige. Csodaszép igazság, ami itt el van rejtve, mint a hideg víz a megfáradt embernek. Hívő gyülekezetek, hívő emberek meg vannak fáradva. Hideg víz. Mi a hideg víz? Ha a hideg vizet nézem, akkor akár egy eső lehet, de inkább egy pohár víz. onnét mélyről, a forrásból egy hideg víz. Valóban a mi fáradtságunkat nem az jellemzi, hogy már rég ittunk vizet is egyáltalán. Rég ittunk hideg vizet, felfrissítőt. Mikor vetted elő a Bibliát? Talán így kérdezhetném. A hideg víz. Olyan, mint a hideg víz. Olyan a jó hír távolról, az idegen távolról, messzeföldről való jó hír, mint amikor az ige szólal meg. Vagy tényleg az ige szólal meg, mikor távolról jó hírt hallunk? Igen, az ige szólal meg. A héten is igazából ez adott örömet, amikor messze távolból valaki jelezte, hogy szeretne bemerítkezni. És ez tényleg abban a helyzetemben, ami egy kicsit elkeserítő, kicsit fáradt, kicsit télies időszak az életemben, szolgálatomban is, úgy jött, mint a frissítő, távolról. Távolról, és azt a távolról szólt, a messziről jött szólt, ezt újra ki kell bontani. Messziről. Tehát ez annyit jelent, hogy kapcsolatban vagyunk. Nem elveszett valaki, ha valaki tud hírt közölni a távolban levőnek. Oda-vissza megmaradt a kapcsolat, oda-vissza él a kapcsolat. Vajon rendben vannak-e a kapcsolataink? Nem csak a hideg víz, nem csak a hideg víz, hanem az, hogy a távolban működik Isten igéje. És hogyha te érted és érzed, hogy a távolban Isten igéje működik, és éppen te használtad, a te szavaid által használt Isten arra, hogy az igét adjad, nem olyan, mint egy pohár víz. Nem olyan, mint a hideg víz, ami föléreszti az embert. Én örömmel mondom el, ez a bejelentés, ez a kérés inkább számomra olyan volt, mint egy hideg zuhany kellemesen. Hideg zuhany, ami fölébresztett. Fölébresztett abból a fáradtságomból, amiben vagyok. Hogy tél van, hogy fizikailag is, és különben is fáradt vagyok, hiszen az apró gyermek mellett a 24 óra sokszor kevés a szolgálatra és a feladatok elvégzésére, és egyetlen egy hír a távolból. Küldtél-e valakinek távolba hírt? Ez a kérdés először is. Mert lehet, hogy a te szavadra vágyik valaki. Valaki, aki távol van. És a távol, messzi távol, ez nem csak azt jelenti, hogy kilométerek, mérföldek, hanem azt jelenti, hogy melletted ülő valaki, aki távol van. Küldtél-e hírt? Jó hírt. Jó hírt. Hiszen, mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hír hallása. Akik melletted ülnek, vajon közel vannak-e? Akik egy vérből származnak, családtagok, talán közel vannak-e? Akivel egy közösségbe jársz, akivel együtt találkozol egy szombat, vasárnap, bármilyen napon, Isten elé mész, közel van-e? Vagy távol van-e? Vagy mit jelent a távolság és a közelség? Ez a kérdés. Hiszen a jó hír a távolból az annyit jelent, hogy tele van reménységgel. A távolban is van testvérem. Nem vesztettem el azt, aki itt volt közöttünk, és elment, mert Isten máshol akarja látni az ő életét, de jó, hogyha jön egy hír. Jó, hogyha jön egy bizonság valahonnét távolról. Én azt hiszem, a mindennapoknak egyik legszebb időszaka az, amikor az ember kinyitja akár az interneten a leveles szekrényét, és kaptam levelet. Régen is szinte mindennapos program volt az, hogy az ember mikor ment haza a munkájából, az első az volt, hogy küldötte valaki levelet. És bizony, küldtél-e levelet? Ez a kérdés. Ma kinek küldtél egy levelet, hogy van egy jó hírem? Ma kinek adtál egy bizonságot, hogy az Úr már jó volt, és ebben abban velem volt, nem az én dolgaimban, hanem én ővele lettem, az ő akaratába járhattam. Vajon megvannak-e a kapcsolataink? De szégyenletes sokszor, hogy a mellettünk levőről nem tudunk semmit. Sokszor szégyenletes, hogy férj-feleség egymásról nem tud semmit. Egymással nincs kommunikáció, pedig olyan egyszerű lenne a példabeszédeknek ezt a nagyon szép igazságát, hogyha ismernénk. A messziről jött hír. Messziről. Messziről jött hír, egy bizonság, olyan, mintha vizet kapnál. Mint aki fáradt vándorként mész, szolgálsz, árkon, bokron keresztül, és mégis van visszajelzés. Nincs is csodálatosabb, mint a távolból való visszajelzés. És én úgy gondolom, szép ez az ige, igaz ez az ige, hogy a távolról jött jó hír, olyan, mint a hideg víz, a vándornak, az elfáradtnak, a megfáradt embernek, de a szomorúság mégis benne van ebben a végében. Egymásnak nem közöljük a jó hírt. És a jó hír így, sok mindenről beszélünk, de az a jó hír, ami olyan, mint a víz, az nem más lehet, mint Istennek az igéje. Beszélünk-e mi Isten igéjéről, a bizonságáról, a törvényéről és az ígéretéről, hogy valamelyikben, úgy, ahogy van, engedelmes lehettem, megtapasztalhattam a törvény áldását, Isten ígéretének a megvalósulását, vagy Isten bizonságát, akár más életében is. Tényleg a messziről jött hír valóban az ige működését jelzi, hiszen olyan, mint a víz. A mi életünk olyan, mint amelyik tényleg bizonságot ad másnak. Tényleg mi általunk Isten igéjét ismerheti meg, kóstolhat abból a friss forrásvízből a Isten igéje. Ez igen komoly kérdés. Igen oly komoly kérdés, mert a megfáradott emberek tömkelegével találkozunk ma. Miért vannak megfáradt emberek, és erre is lehetne sok minden magyarázatot találni, csak néhányat vegyünk elő, hogy a megfáradt embernek nem lehet oka olyan, hogy valami betegség és a szervezete küszködik, küzd, harcol, és önmagába ebben a háborúban, test háborújában, törvénytelenség ellen, a betegség a bűn ellen, bűn általi betegség ellen van a harcban megfárad a test. De miket lehet tenni? És ilyenkor tényleg ebben a fáradtságos időszakban a életünk megvizsgálása az első pont. Alváshiány. Eleget alszol, vagy pöröksz? Ez a kérdés. Mert az alvás hiányjal, ha nem megfelelő rendben él meg az ember, éli meg az él mindennapjait, az életét, bizony az alvás hiány óriási bajokat, fáradtságot okozhatnak, depressziótól kezdve sok minden mást. És az alvás hiány, állandóan steigerolni, állandóan pörögni gyülekezetben, állandóan pörögni emberként, közösségben, gyülekezetben, hívő emberként, önmagamat bizonygatni és egyebeket, ebben a pillanatban minden, de minden ismérve előkerül az alvászavarnak, depressziós lesz. A sok pörgő gyülekezetben előbb-utóbb depressziós emberek lesznek, előbb-utóbb elkedvetlenek emberek lesznek, és az alváshiánynak a további folytatása is úgy, ahogy van, keresztényi életformában is megmutatkozhat, elkezdődik az önértékelési zavar. Álmosság, kialvatlanság, önértékelési zavar. Elgyengülök, és nem tartom magamat semmire alkalmasra például. És ugyanakkor az alváshiánynak van egy olyan folytatása, hogy szintén, ahogy mondtam, a koncentrálás egyre lanyhább és egyre gyengébb, kevesebb. Nem tudok figyelni. És utána kevesebb a munkabírás. Vajon a pörgős gyülekezeti élet, sokszor karizmatikusnak hívott pörgés, nem hozza magával az elkedvetlenet, keresztény érzetet? A önértékelési rendszerben nem okoznak problémák? Hogy pörgetjük, és a testvéremet addig zavarom harcokba, szolgálatokba, szellemi csatákba és egyebekbe, míg a végén vereségről vereségre, önértékelési zavarba is kerül, mert önmagát kicsinek tartja, hiszen minden nap el fog bukni. Vajon nem fog-e odáig vezetni ez a bizonyos alváshiány, ez a folyamatos ébrenlét, ébrenbetartás és ébredésre hívás, még ezt is kimondom, hogy az emberek kevesebbet tudnak koncentrálni. Felületesek lesznek az istentiszteletek, felületesek lesznek a szolgálatok, mert nem is tudnak koncentrálni. Az ígére már nincsen szükség, mert pörgünk. Mert középen az ének, zene, tánc, középen a különböző külsőségek, alvás hiány lesz a vége, és a koncentrálás is, mint olyan, egyre lanyhább. És a koncentrálás hiánya annyit jelent, hogy az Isten igéje már kellemetlen lesz. Mert azon el kell gondolkodni. Oda én is kellek, ott Isten és én ketten vagyunk, és nem egy pörgés, mint az üvöltő dervisnek vagy bárkinek, hanem ott nagyon-nagyon nehéz szolgálat Isten elé állni. Nagyon nehéz feladat. Nagyon nehéz, mert ott teljesen épp tudású és friss embernek kell oda menni, hogy jól tudjon válaszolni Istennek. És kevesebb munkabírás. A pörgő ember, a pörgő kialvatlan ember előbb-utóbb le fog gyengülni, nem tud dolgozni se. Egyrészt azért is, mert nem bízik már önmagába, másrészt azért is, mert nem tud koncentrálni, és amely belekezd, az nem fejezi be, és előbb-utóbb egy elkeseredett állapot, alváshiány, a fáradtságnak az egyik jele, és ugyanakkor tanácsolják az orvosok is a fáradtságnál, kevesebbet kéne enni. Kevesebbet kellene enni, de úgy kellene enni, hogy többször naponta. Ne vegyétek butaságnak, hogy ilyen egyszerű példát hozzak. Én évtizedek óta majdnem, hogy nem szeretek enni, furcsán hangzik, de így néz ki. Mindig attól a dologtól viszajogtam, hogyha én eszek, akkor kimegy a vér az agyamból, és eltunyulok, és nem tudok koncentrálni valóban. És ezért nem szerettem enni, mert akkor nem tudtam, akkor használhatatlannak éreztem magamat. Tehát magát az evést próbáltam mindig elsumákolni, eltolni, mert fontosabbnak tartottam egy üzleti vagy bármi tárgyaláson, hogy épp és tiszta agyam legyen. És ez valóban így igaz. Kevesebbet enni sokszor. Bevinni a tápanyagot, de nem egyszerre falni. Vajon a sok rajongó keresztény, a sok minden megeszek keresztény könyveket, sok mindent elmegyek konferenciáról, meg mitten honnét ide-oda, amoda, nem lesz ebből egyszer fáradás? Dehogy is nem. Olyan fáradás, ami ugyanolyan jeleket fog hozni magával, mint az alváshiány. Tehát kell pörögni? Nem. Kell rendben, rendszerességben élni. És az előbb említettem a krónikus fáradtságot is. Bizony, a krónikus fáradtságnak szintén mérhető okai vannak. És az orvostudomány ismeri is. Gyerekkorban kevés mozgás volt, kevés természetes életet élt meg a gyermek, keveset mozgott, körbe volt nyalogatva, széltől is védve volt, és később, amikor már túl van a kamaszkoron, amikor felnőtt ember, krónikus fáradtságban van. Tényleg olyan, mint aki álmosan született, pedig nem, hanem gyerekkorában nem kapta meg azt, hogy mozogjon, használja a testét, működjön az anyagcseréje, az izmai fejlődjenek, és így tovább, nem kapta azt meg. Vajon nincs-e meg ez egy gyülekezetben, és a gyerekkorban tartják a keresztényeket? Megszületik, és nem adnak neki a korához megfelelő feladatot. Azt a feladatot, hogy erősödjön, tanuljon meg járni, tanuljon meg elesni, tanuljon meg fára mászni, tanuljon meg nem sírni, hogyha a bőrét megsértette, tanuljon meg, mert később ez eléggé fájdalmas lesz. Fájdalmas lesz, hiszen ugyanez már az iskolában is jelentkezik a gyerekeknél. Kimerültséggel vannak az iskolában, koncentrálni nem tudnak, és egyáltalán a tananyagot nem tudják befogadni. Én úgy gondolom, hogy keresztényként is ezt meg kell élni. A gyereket igen, napról napról kell úgy nevelni, hogy ismerje meg a kezét, a lábát, a környezetét, és engedni szabadon a saját, úgymond kárán is tanuljon, persze védelemmel, hogy kárt ne tegyen magába. Ugyanúgy meg kellene élni, hogy ne lenne egy krónikus fáradtság. És hogyha most körbenézek a kereszténységen, bizony krónikus fáradtság van. Mi a baj? A gyerekkorral volt a baj. A gyerekkorral volt a baj, hogy nem kapták meg. A teológiában ott van a jó az Úr, majd az Úr. Ott van benne, hogy nem kell törvény semmi, Isten mindenbe szeret. Elkényeztetett gyerekkereszténység van. És ez az elkényeztetett gyerekkereszténység ma 30-40 éves korában, és ott van láthatóan a krónikus fáradtság rajta. Krónikus fáradtság. Nem elfáradások vannak, krónikus. Valahol kellene ezeket valahol ápolni, valahol ezeket helyre tenni, valahol ezeken a gyógyulást kellene most már keresni. És bizony a fáradtságnak megint egy ismert oldalát is észre lehet venni, hogyha valaki keveset iszik, akkor bizony a fáradtság uralkodik rajta. Többet kell inni. Az ember teste, hogyha dehidrált, abban a pillanatban fáradékonyabb. Nem csak vashiányság és vérszegénységről beszéltünk, hanem dehidráltságról is, amikor kevés víz van a szervezetében, hiszen az emberi szervezet nagyobb része ugye víz, de ugyanezt szellembe is visszahozom. Dehidráltság van. És ugyanaz a probléma. Mindent eszünk. Mindenféle. Argentinából, Dél-Amerikából, Kínából, Koreából, akárhonnét, mindenhonnét jön a kaja. Mindenhonnét jönnek a misszionárisok, és az újdonságok, és a csemegék. Csak vizet nem iszunk. Csak vizet nem iszunk. Mi lesz már akkor, hogyha végre egyszer naponta fogyasszuk az élő vizet, azt a vizet, ami Isten igéje? Mi lenne, hogyha rendszeresen és többet innánk, hiszen az embernek nagyobb alkotó részének Isten igéjének kellene lenni, ami minden sejtjére kihat. Mennyit ittál ma? És újra visszatérek ahhoz, hogy Isten élő igéjéből mennyi volt? És ne csodálkozzunk azon, hogy fáradtak vagyunk szellemben, fáradtak vagyunk lélekben, és akár fizikailag is, hogyha a megfelelő élővizet nem kaptuk meg. Azt az élővizet, amit úgy hívunk, hogy ige, azt az élővizet, amit úgy hívunk, hogy H2O, azt az élővizet, amit Isten adott nekünk, hogy testben, lélekben és szellemben se fáradjunk el. Tényleg ez a kérdés. Fáradtak vagyunk. Miért vagyunk fáradtak? Azért, mert ebben a téli sötét időben, a tavaszi fáradtság előtt már bizony tele vagyunk savakkal. Tele. Télen lelassul az életnek a funkciói, lassabban mozognak, működnek az ember testében, és telve vagyunk savakkal. Ha körülnézek ebben a világban, tél van. Igen, tél van. Sötétség igen nagy. A hidegség igen nagy. Ha úgy tetszik, keresztény január van. Úgy, amíg most 2010-ben. Mi történik? Lerakódik a salak a szervezetünkbe. Krisztus testében, az emberekben, a hívő emberekben, egy tompult fáradtságban, olyan fáradtság, hogy kár elkezdeni ezt a mai napot, egyszerűen le vannak rozsdásodva a hívő emberek. Ezt tapasztalhatjuk. Miért? Sötétség van, hideg van, és az életfunkciók lassabban működnek. Ez ellen lehet tenni. Igen, nekünk kell elindulni. Igen, nekünk kell most azt enni, ami egészséges. Nem minden csoda bogyót bevágni és vitamin kapszulákat enni, és újabb keresztény üzeneteket, proféciákat és misszionáriusok nagy üzenetet kell ennünk, hanem vissza, és majdnem úgy mondom, hogy böjtölnünk kellene. Hiszen az orvostudomány is ismeri a tisztulási folyamatokat, hogy nem ártani ilyenkor egy zöldség vagy gyümölcs kúrára fogni magunkat, és minden egyéb zsíros dolgot, amit télen megettünk, azt kipucolni a szervezetünkből. Vajon a fáradtságunk, szellemi fáradtságunk nem úgy működik? Most egy kicsit félre kéne tenni az ilyen meg olyan mozgalmak és egy csoda módszereknek és az egyebeknek az ismeretét, amik úgy lerakódtak a vérkeringésünkbe, hogy szellemben már alig érünk, hiszen minden hajszál erünk úgy működik, mint ahogy kellene működni Krisztus testében a Szent Szellemnek a munkája. Vajon nem vagyunk ilyen olmosan fáradtak? Lassan vége a télnek. Lassan, és nagyon lassan. De nekünk tennünk kell azért, hogy ez a salaktalanítás működjön a szervezetünkbe. És akár télen, akár mikor, hogyha a testünk el van telve fölösleges dolgokkal, salakanyagokkal, előbb-utóbb egy méregtelenítésre szükség volna. Isten pedig ezt elhatározta nekünk, és megadta ezt a lehetőséget. A legjobb méregtelenítés mindig is az, hogy csak folyadékot, vizet iszunk. Szinte fölhígítjuk azt, ami bennünk van, hogy kimossa. És Isten nem véletlenül beszél az igéjében is a vesékről, a szívek és vesékről, mert adott nekünk azért látást lelkileg is, ami a vese, hogy megszűrjük azt, ami éppen bejön a szánkon, vagy a fülünkön, a szellem értelmében. Igen, működik-e az, amit úgy hívunk, hogy vese? Működik-e ez a tisztítás, amit mi megettünk, megittunk? Tényleg a vese kiválasztotta azt, ami fölösleges. És tényleg tiszta vér keringe bennünk, tiszta szellem keringe bennünk a szívünk által. Valóban ez a kérdés ebben a fáradt állapotunkban. De mégis visszakanyarodok erre a sok-sok fáradtságnál, amit a Bibliából elő lehet venni. Sokat panaszkodik a Bibliának a szereplője fáradtságokra. És amikor olvashatjuk a Zsoltárba, elfáradtam sóhajtozásomban, sok mindenre el tudunk fáradni. Mégis az a kérdés, te miben fáradtál el? Én úgy gondolom, az elfáradás arról szól, hogy az életünk, mint olyan, be van telesedve, és az életünk, mint olyan, tisztításra vágy. És amikor ezt a bibliai verset olvastam, mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való hírhallás, bizony, ez nem is olyan idegen számunkra ez a bibliai vers, hiszen amikor egy családtagról hallunk egy jó hírt, milyen jó. De amikor Krisztus testében vagyunk, milyen jó, hogy hallunk testvérekről. Hallottak-e rólad, hallottak-e mások is arról, hogy Isten mit cselekszik az életünkbe? Vagy mi rólunk, nem csak mi rólunk hallottak-e, hanem te neked van-e olyan kapcsolat, hogy hallasz másokról. És én azt hiszem, hogy ez a példabeszédekből származó ige számunkra nagy megerősítés. Ha igazán Krisztus testébe működnek a kapcsolataink, sokszor a messziről jött üzenet, hogy Isten mit cselekedett, jó hír számunkra nem más, mint Isten igéjének a megismételése bennünk, Isten igéjének a feléledése bennünk, hogy tudott egymás felé használni, úgy is, hogy tudunk egymásnak bizonságot adni. Távolságok, meg kell szüntetni ezeket. Nem lehetnek távolságok. A messziben levőkkel is távolságba kell lenni. Ezen túl valóban ismernünk kell azt, hogy mi az, hogy élő víz. Valóban tudnunk kell, hiszen valóban mi is sokszor megfáradt emberek vagyunk, akiknek szükségük van a hideg vízre. Sokszor a hideg zuhanyra van szükségünk, sokszor arra a hideg vízre van szükségünk, amit megihatunk, de itt példaként hozza a példabeszédekben a Biblia, mint a hideg víz a megfáradt embernek. Én azt hiszem, se a víz, se a megfáradás számunkra nem ismeretlen. Nagyon is szükség van arra, hogy megfáradt állapotunkban valami, valaki által üdüljünk, megfrissedjünk. És a Bibliában, amikor az Új Szövetségben elhangzik, jöjjetek én hozzám, mind akik megfáradtatok, mindnyájan akik fáradtak vagytok. Annak a példabeszédekbeli igének egyik legtávolabbi pontját hozza elő jó hírként, a leges-leges legtávolabbi pontról jön a jó hír, ami közeli. A távolság lehet közeli, hiszen Jesuá Hamasia azért jött a mennyekből, hogy messziről hozzon nekünk jó hírt, hogy nekünk élő vízünk legyen, mert ő töltötte be ezt a példabeszédekben olvasható igét is. Számunkra az a legnagyobb jó hír, a legmesszebbről jött jó hír. Van örök életünk, és ezt maga Jesuá Hamasia hozta a legmesszebbről, ott, ahol ember még nem járt, olyan messziről. És ezt a jó hírt viszont nekünk is tovább kell adni. Tovább kell adni a legmesszebb levő embereknek, hogy van jó hír, van evangélium, mert ez a világ ma fáradt, ez a világ ma tavaszi fáradtságban van, ez a világ ma krónikus fáradtságban van, ez a világ mindenféle betegségtől kifáradtan él, szükség van a jó hírre, és a jó hír nem más lehet, mint egyedül Isten evangéliuma, az az örömhír, ami el kell, hogy jusson minden távolságra is. De itt bennünket elsősorban az kell, hogy ösztönözzön. Szükséged van a távolban levőre, miképpen a távolban levőre, nek rád is szüksége van, de nem rád, hanem arra a jó hírre, amit távolról is el kell mondani. Én hálát adok Istennek azért, hogy az interneten és távolságban tudjuk elküldeni a jó híreket, és hálát adok Istennek, hogy távolságból jönnek sokszor azok a jó hírek, amik néha éltetőek. Igen, jó hírek a bizonságok messziről. És én ezt tényleg úgy tudom mondani, hogy ezen a héten, amit néhány ezer kilométerről kapott jó hír volt, számomra üdítő friss víz volt, és visszaigazolása annak, hogy Isten igéje működik még akkor is, ha mi nem tehetünk róla, csak adjuk másoknak. Még akkor is, ha jó hírről beszélünk, Krisztus minden szavára beszélünk, máshol történik valami. Olyan jó, hogyha visszajelzések érkeznek, és valóban igaz ez a bibliai vers, mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás. A fáradt ember a hideg vizet először megissza, aztán utána általában megmossa az arcát, általában. Gyakorlatból tudja az ember. A üdítő friss víz, Isten igéje megfrissít. Megfrissít, és mástól kapott, az frissít meg a legjobban, és minél messzebbről jön, annál jobban megfrissít. De ugyanakkor látást is ad, hiszen a vándornak, a megfáradt embernek, vagy a most ébredő embernek az arca megmosása ide a látásának a megjavulását is jelenti. Közel vagyunk egymáshoz, ez a kérdés. Nyitva van-e a szánk? Nyitva van-e a fülünk? Vagy csak fáradtan ott vagyunk a magunk bunkerjában, magunk bezárkózásában, és várjuk, hogy felfrissüljük. Várjuk a tavaszt. Várjuk a tavaszt, hogy majd valami lesz. Várjuk az ébredést, majd valami lesz. A tavaszi ébredés annyit jelent. Tessék méregteleníteni a szervezetet, tessék talpra állni. De ezen kívül a prevenciót, a megerőzést inkább azt mondom. A krónikus fáradtság onnét adódik leginkább. Nem csak a gén elferdülése miatt, hanem onnét, hogy az a megszületett gyermek nem volt úgy nevelve, nem volt úgy a talpra állítva, hogy megszokja a környezetet, ahol élnie kell. Bizony el lett kényeztetve, nem tanult meg járni se, nem fejlődött ki a teste se, nem fertőződött meg alapvető dolgoktól, hogy védettsége legyen. Bizony a gyerekkorba tartott kereszténység krónikusan fáradt, krónikusan. És ezt megtapasztalható egy gyülekezetben, megtapasztalható egy családban. Nincs élet, és ennek a következménye a fáradtság. Messziről jött hír, jó hír, olyan, mint a friss víz. Kinyitja a szemünket. Mert sokszor sírunk, hogy nincs a szolgálatnak áldása, sokszor sírunk, hogy mi van a környezetünkben. És aztán egyszer csak jön egy hír messziről, ami felüdít, és az embernek ad látást. Ad egy olyan látást, hogy köszönöm Istenem, érdemes, köszönöm, köszönöm, mert ez visszaigazolás. Tehát fáradtság, fáradtság munkában, fáradtság szellemben, krónikus fáradtság fizikailag, lélekben, szellemben hasonlítanak egymásra. Nagyon is hasonlítanak egymásra. Ismerveiben is hasonlítanak egymásba. De amikor a fáradtságnak a jelei, az alvatlanság jelei, a depresszió is egyén megjelenik, ha a közösségben, ha a hívő életben jelenik meg, bizony tanulhatunk az egyszerű fizikai, biológiai törvényszerűségekből is, akár az orvostudomány ismeretéből is. Honnét adódik a fáradtság? Vérszegény vagy? Szellemben szegény vagy? Dehidrált vagy? Nem iszol igét, nem iszol tiszta vizet? És mondhatnám sorban mindezeket. De én úgy gondolom, a felelősség ott kezdődik, ha valaki megszületik, igenis, tessék az életre úgy nevelni, hogy nem elkényeztetni. Mert ő már fiatalon is úgy fog kinézni, mint aki alva született. Folyamatosan alvajáró lesz, folyamatosan önmagát aláértékelő lesz, folyamatosan dekoncentrált lesz, és folyamatosan alkalmatlan lesz mindenre. Isten pedig nem ilyen embereket teremtett, és nem ilyen embereket akar látni Krisztus testében sem. Gyermekkorú keresztényeket tessék a talpára hajtani. Gyermekkorú keresztényeket nem a hón alá kell nyúlni és helyette menni, hanem a talpára állítani, és hogyha elesik, porod le a nadrágját, állíts föl, kötözd be, és ugye megyünk tovább. Tessék, így akár saját családodban, saját közösségedben, tessék így nevelni a gyermekeket, hogy ne legyenek krónikusan fáradtak. Én fájdalmam az, hogy az elmúlt évtizedekben egyre jobban látható a krónikus fáradtságnak a terjedése, egyre inkább. A gyülekezetek jobban alszanak, mint a szanatóriumokban a betegek, elviselhetetlen ez a fáradtság. Tényleg Afrikában a cecerény nem csinál ilyen károkat. Nem tudtam sokáig, és hogyha így elgondolkodik az ember, bizony meg kell találni a természetes biológiai törvényszerűségekbe. Hát nem vissza az igét. Helyette énekel, táncol, akármit csinál, de hát ha nem vissza igét, dehidrált lesz. Ha pásztorold meg mindent helyette, depressziós lesz. Nem lesz olyan önértékelése, hogy ő tud valamit csinálni. És ha ez már megjelenik, akkor megjelenik az, hogy tétova lesz, teljesen dekoncentrált lesz, és az egész úgy, ahogy van, egy fáradtságba elszürkül. Épp, hogy élek, vegetáló életmódok lesznek. Van mit tennünk. De én úgy gondolom, lehetőleg egyszerűbb, amit tehetünk, adjál jó hírt. Messzire, és annak is, aki melletted van, de nagyon messze van. Aki térben melletted van, de szellemben nagyon messze van, annak is küld el a jó hírt. Lehet, hogy ez fogja megvidámítani. Ez fogja az ő fáradtságából kilendíteni. Az eltespett, depressziós állapotba került életét, hívő életét, ez fogja föllendíteni. Az elfáradt keresztényeknek ez kell, az elfáradt hívő embernek ez kell, hogy Uram, köszönöm, bizonságot tenni Istenről. És akármilyen messze vagyok tőle, számára egy pohár víz volt. Sőt, lehet, hogy látást ad. Lehet, hogy nem is egy pohár víz volt, hanem forráshoz vezetted a saját életed bizonsága által. Fáradtak vagyunk? Nincs bizonságunk. Pedig lehetne. Fáradt valaki? A mi bűnünk lehet, mert nem adtuk oda számára a lehetőséget, hogy igyon és mossa meg a szemeit. Mert nem tettük láthatóvá az életünkbe azt, amit Isten adta, amit Isten adott, hanem hagytuk ott távolba, hogy hadd éljen, hát kit érdekel. Gyülekezetekben évtizedekig tudnak emberek egymás mellett ülni, hogy nem ismerik egymást. Olyan távolságban vannak. Pedig csak egy mosoly kellene, és bizonságot tenni Isten igéről, hogy ezt a törvényt megismertem, és ezt elfogadtam, és mennyire jó volt ez nekem. És a másik embernek lehet, hogy a fáradtsága, a frissességé változik, mert ő is akarja, és elindul. Vagy látása lesz, mert kimosta a szemét az, hogyha megmutatjuk mi Jeshua Masiának a működését, bizonságát az életünkbe. Vagy látása van az, hogy mi lesz a jövőben, mert most nagyon sötéten lát mindenki. Itt van a téli időszak, hamarosan tavaszi fáradtság. Sötét van, fényhiány van, hideg van. És ennek a következménye a tavaszi fáradtság. Ez bizony nagyon-nagyon hamar meg tudjuk szüntetni. Fény legyen, meleg legyen, hogy a funkciók működjenek. Legyen Isten igéje, Isten szeretete, hogy ne legyen tél már, ne legyen hideg. Ezt kellene továbbadnunk. És ebben a pillanatban valóban igaz ez a bibliai vers. A messziről jött jó hír a fáradt embernek. Bizony olyan, mint a hideg víz. Én úgy gondolom, a hideg víznek működésének több formáját ismerjük. Felfrissíthet, egy hideg zuhany néha észhez térít, lehűt bennünket. A nagy lelkesedő kereszténységből észhez térünk, hogy nekem vízre van szükségem, és nem táncolásra és mindenféle örömködésre. Ismerjük meg azt a hideg vizet, amelyik csak a forrásból mérő jöhet. Nem lehűtött víz, hideg víz. Forrásvíz, olyan legyen a mi jó hírünk, hogy felfakadjon Isten igéje és Isten bizonsága. Ezt kéri Isten is tőlünk, de én azt hiszem, a nagyon sok fáradt ember mind-mind ezt várja. Mikor lesz vége a nyűgnek? Majd ha megismered Isten igéjét. Mikor lesz, ahogy megismerem Isten igéjét, ha valaki által bizonságként, ígéretként, törvényként eljut ahhoz az emberhez, aki ma fáradt, nagyon sok ember fáradt. Nagyon sok ember belefáradt a mindennapokba, nagyon sok ember belefáradt az életébe, és nálunk van. Nálunk van az a jó hír, ami számára hideg víz. Sok embernek ez lenne az ébredés, a hideg víz. Nem az arcába locsolni, hanem bizonságként jó hírt mondani. Ne tévedjük el, nem locsolni kell. Nem beletunkolni bemerítés szintjén valakit a vízbe, és a statisztikát növelni, hanem Isten igéjét úgy, ahogy van, megismertetni, hogy akár egy bemerítkezés is van belőle, úgy kell bizony élnünk, hogy messze távolban is meghallják a mi bizonságunkat, ami nem a miénk, hanem azé, aki cselekedte velünk. Kell, szükséges, hogy legyen víz, kell, szükséges, hogy az a víz nem más legyen, hanem jó hír. A jó hír pedig nem emberi, nem testi, nem lelki. Az nem jó hír, hogy én nekem gazdagodtam meg. Anyagilag az csak egy következmény lehet a jó hírnek. Az nem jó hír, hogy megszületett a gyermekem, de az jó hír, hogy Isten megáldott egy gyermekkel. És mondhatnám sorba a jó híreket. Mindenkinek van jó híre, és akárhova is küldöm el a jó hírt, Istennek a bizonságát. Mindig találok olyat, aki nagyon fáradt. Mindig megtalálhat, eltalálhat olyan embert, aki fáradt. Fáradt szolgálók, fáradt gyülekezeti tagok, fáradt hitetlenek, fáradt mindenki. Ebben a világban nem a mondva csinált jó hírről van szó, hanem az a nagyon messziről, a mennyországból való jött jó hírt, amit te hallottál, azt kell minél távolabbra is elmondani, hogy sehol ne legyen, vagy egyre kevesebb fáradt ember legyen. Ebben az időszakban nem élünk, sok a fáradt ember. És én tényleg így hálát adok Istennek, hogy a szolgálat fáradtságában kap az ember mindig egy jó hírt, egy visszaigazolást. És azért Isten tudom áldani, hogy ő gondoskodik a jó hírekről még így is. A megtörtént dolgok bizonságait Isten maga adja, hogy érdemes jó őt szolgálni. De csak annyit tudok mindenkinek mondani, legyél eszköz Istennek, hogy amit veled tett, amit veled tett, megismertetett, amit te elfogadtál, és az életedben életet adott, azt add tovább másnak. Mert nagyon sötét világban élünk, nagyon hideg világban, nagyon látás nélküli, szeretettelen világban van, és itt most minden lelassult, és mindenki egy várakozásban van. Sokszor a mi szavunkat várják.